hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A Kultúrpart következő adásában Hámori Gabriella színésznővel beszélget Kalmár András, egy izgalmas költői est részleteibe avatnak be minket már is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Hölgyeim és uraim, arra vállalkoztunk, hogy egy különleges előadást harangozzunk be Hámori Gabival, aki itt is van a vonalban. Szia, Gabi!
Hello, szia!
Ugye ez Jan Togai előadói estje, illetve egész pontosan jegymester.hu-n azt írják, hogy előadás sói estje, és én egy percig azt hittem, hogy ez valami költői szabadság, és ezt a Jan találta ki. Ugye mire gondolt a költő, de valószínűleg csak elírásról van szó. Mindegy, az a lényeg, hogy magáról, Jan Togairól is szerintem érdemes egy pár szót beszélnünk, hogy bemutassuk őt a nagyon nagy közönségnek, mert azért színházi, meg költészeti, meg egyéb berkekben, főleg filmes berkekben elég jól ismerni őt. Ugye forgatókönyvíró, színész, Halász Péterrel is játszott, nagyon sok filmben játszott, epizód szerepeket, filmrendező, kiváló filmeket csinált. Akkor ugye Berlinben volt a Collegium Hungaricumnak az igazgatója, tanított különböző német egyetemeken, és hát a Veszprém-Balaton régió Európa kulturális fővárosa projektnek is művészet igazgatója, és legutóbb ebben ti együtt is működtetek, hogyha én jól emlékszem, a megnyitó ünnepségen te is részt vettél, Gabi.
Nem vettem részt, nagyon röviden a hangomat kölcsönöztem az egyik figurának. Tehát, hogy még igazán ilyen nagy együttműködés ott nem volt, de azokat a szövegeket, amiket John és Szálinger Balázs írt, úgy emlékszem, egy részét én olvastam föl. Egy hangstúdióban. Tehát ez ilyen nem volt egy ilyen nagy volumenű dolog.
De végülis Gizella királyné voltál te ott.
Ja, igen.
Jó, hát azért... ne felejtsük el. Na, és május 18-án lesz ez a költői est a Katonai József Színházban, a Sufniban, ami az Egyiptom és más hazáim címet viseli, és ezen hárman vagytok jelen, ugye Jan Togai a szerző, te, mint színművész, és Dávid Jengibarian harmonika művész. Két vagy három előadás volt már ebből? Talán ez lesz a negyedik.
Több is. Azt hiszem már három, vagy lehet, hogy négy is, nem tudom, mert mindig előtte elpróbáljuk, és az is olyan előadás szerint. Egyébként kicsit bővebben én is szeretettel köszöntök minden hallgatót, és örülök, hogy erről az eseményről beszélünk, mert igazából ez nem egy ilyen óriási nagy előadás, viszont pont egy olyan hangulatú dolog, ami nagyon szépen be tudja húzni az embert, és amiből már szinte egyre kevesebb van, hogy az élő szó ennyire fontos, és mindenféle szenika is, és a szem előtt vibráló őrület nélkül az ember beül, és költészetet fogad be. És közben a Dávid muzsikája, ami tökéletesen illeszkedik, vagy éppen ellenpontozza ezeket a szövegeket, nagyon, nagyon szépen még plusz teret ad ezeknek a szövegeknek. Úgyhogy szerintem egy nagyon klassz és finom este, és aki szereti tényleg a költői szövegeket, annak nagyon ajánlom, mert a Jan nagyon jól ír. Igazából minden verse egy összetömörített film. Tehát valahogy nekem olyan, azért is nehéz mondani, mert annyira sűrűek a egy-egy sor tartalma, annyira sok minden mozdul meg belül, kívül, körül, az ember körül, és annyira sok filozófia is van benne, és közben életismeret, és huncutság is, tehát annyi minden, hogy, és életszeretet, az élet furcsaságaiban és fordulataiban való gyönyörködés, vagy az a nagyon okos rácsodálkozás, rákérdezés sok mindenre, nyilván a hazáim, mert végülis az estnek a tematikája ezekről a különböző helyekről, országokról, kultúrákról is szól, ahol ő otthon érzi magát, és megfordult, illetve gyökerezik. És ezen túl pedig van benne az apa-fiú viszony, benne van az a felnövés történet, vannak olyan versek, amik az ő gyermekkora, vagy azok a nagyon, nagyon titokzatos nyílások, amik az emberben olyankor történnek kamaszkorban, és annak a meghitt pillanatai, vagy éppen nagyon erős pillanatai. És hát nagyon tényleg olyan, mintha beülne az ember egy moziba, és akkor becsukja a szemét, vagy éppen kinyitja a szemét, és néz minket, ahogy végülis egy-egy széken ülünk egymás mellett, és semmi más nem történik, csak ez a szöveg folyamát zúg rajtunk, meg hát a közönségen. Szerintem nagyon kellenek az ilyen estek, mert egyébként érdekes, pont most volt jóga órám, most tartottam órát, és valahogy hasonlít ehhez, hogy ez az egész megfigyeléshez, meditációhoz, és közben ahhoz, hogy nagyon sok minden történik az emberrel másfél óra alatt. Nem is egészen másfél óra, nem is tudom az estnek a hosszát. De hogyha átadja az ember magát ennek az egésznek, akkor tényleg egy jó film pereg le a szem előtt.
Igen, szellemi jóga, vagy ha úgy tetszik, igen, szellemi film, szellemi utazás. Az a különlegesebben az estben, hogy ugye jelen van a szerző is, akinek egyébként az utolsó kötete, hát egy ilyen jó 10 évvel ezelőtt jelent meg, Átmeneti ember címmel, és egyébként kötetileg nem mondható John egy termékeny szerzőnek, viszont nagyon-nagyon sokat publikál elsősorban a közösségi oldalain, és ezek azért nagyon-nagyon klassz versek, tehát semmi esetre se mondanám rá, hogy Facebook költő, még akkor is, hogyha ott jelenik meg leginkább. Szóval, hogy hárman vagytok ebben jelen, és nagyon érdekes az, hogy ő, mint szerző, és te, mint aki interpretálja ezt, vagy interpretátor, egyrészt nem tudnám megfejteni azt, hogy hogyan osztottátok meg a feladatot, tehát ki melyik verset mondja, nem tudom, milyenek a kulcsa, de mégis nagyon harmonikus ez nézőként. Őt nem érzem annyira szerzőnek, téged nem érezlek annyira színésznek, ugyanakkor mind a ketten színészek vagytok ebbe a dologba. Ti megbeszéltétek ezt, vagy beszélgettetek erről, hogy kinek hogy mi a szerepe? Igen, ki melyik figura
ebben? Hát az, hogy mi a szerepe, talán nem, de az valahogy elkezdett, hogy mindegyik verset megkértem, amikor én már kaptam egy kis példányt, hogy mik lennének azok, amiket én olvasok fel. De mindegyik előtt, az első próbán megkértem Jant, hogy olvassa fel ő. Mert azt éreztem, hogy ezt ki kell aknázni, hogy ott az élő szerző, és az ő hangján hallom ezeket a gondolatokat, és ahogy mondod, neki tényleg van színészi adottsága, ő ebből a kultúrkörből táplálkozik, ami a Halász Péter körül volt neki, ide vezet vissza nagyon sok minden, ami benne, nem is tudom, ízlés, és sok az a fajtassága, hogy ő egy szöveggel bánik, hogy erre gondol.
Meg ne felejtsük el a zeneiséget.
Igen, és a zeneiség, persze, természetesen. De mindenképpen az jó volt, hogy a Jan elolvasta ezeket a szövegeket, és akkor néha éreztem, hogy sokkal erősebb köze van neki ahhoz a szöveghez, mint nekem, és akkor volt, hogy valamit így visszapasszoltam, vagy mondtam, hogy szerintem ezt ő mondja, és volt, amire meg úgy rácsodálkoztam, de nem volt benne még az est szövegkönyve, talán pont így kirakta Facebookra, és annyira megtetszett, az az előadás, amit ő az Isabel Huppertel látott, az a Wilson előadás, annak az emléke, és az, ami vele történik, az Orlando a Genfitónál, ahol párhuzamosan van az, hogy ő mit él át, és az, hogy mi történik a színpadon, hogy látja ezt az előadást, és végülis az nagyon érdekes utat járt be az a vers, mert először én mondtam, és aztán végül is ketten mondjuk, tehát amióta te láttad, azóta már ketten mondjuk párhuzamosan azt a verset, és nagyon jót tesz neki, hogy mind a két a női férfi hang megszólal. Mégis ennek így nagyon nagy titka nincsen, hogy hogyan dől el egy ilyen, hogy kimond melyik szöveget. Mindenképpen az a jó, hogyha akinek nagyon jó, akinek igazán van köze ahhoz a szöveghez, akkor az ott működhet. Persze, természetesen lehet egy szöveghez mind a kettőnknek köze, de van, ami kifejezetten tőle nagyon szép, főleg az, amikor a családi viszonylatait, illetve a gyerekkor említése, hogy ezek a képek, ahogy végperegnek, az mindenképpen sokkal jobb, ha ő mondja. Mert egy sráckor, egy olyan időszak, amit én így nem is ismerhetek. Úgyhogy az úgy sokkal erősebb. És ez szerintem nagyon, nagyon nagy ereje az előadásnak, hogy nem két színész ül a színpadon. Én valóban én nem akartam ezt így szétszínészkedni, vagy így előadni. Nagyon igyekeztem azon, hogy ezt így kikapcsoljam ezt a... De nagyon nem is kellett így erőlködni ezen.
Egyikötök sincs túlsúlyban. Se ő, mint szerző, se te, mint színész, abszolút egy egyenrangú partnerek.
Igen, voltak. Igen. És nagyon fontos, hogy ezek a szövegek valahogy tisztán álljanak ott. És nagyon fontos éppen ezért a fogalmazás. És ezért nagyon jó, hogy dolgozott velünk Asser Tamás ezeken a szövegeken.
Erre rá akartam kérdezni, mert ugye ki van ő írva, mint konzultáns, sőt, talán egy beszélgetésben te hivatkoztál is rá, az hogy néz ki, amikor Asser Tamás konzultáns?
Hát azért a konzultáns gyakorlatilag ő nagyon odaadóan többször véghallgatott minket, és nagyon sokszor javított egyszerűen hangsúlyt, vagy tempót, vagy akár egy-egy szót, hogy az a szó ott szólaljon meg, ott a szó vég. Ezek nagyon fontos dolgok egy ilyen felolvasásnál. Lehetne csak pusztán technikainak tekinteni, de valójában mindig árulkodik arra, hogy az ember valóban gondol-e valamit, és hogy azt hogyan tudja átadni. Úgyhogy ezt a belső és a külső dolgot összehangolva, úgyhogy a konzultáció az tulajdonképpen az vékony kifejezés, szinte rendezte, tehát nagyon rendezni úgy rajta nem volt mit, hogy most ki honnan jön be, vagy nem tudom, mi történik a színpadon, de maga az, hogy ezek megszólaljanak, azok a gondolati síkok, abban ő nagyon-nagyon részt vett. Úgyhogy mi is az ő rendező agya volt jelen ebben. És nagyon jó, Dávid Jengibárjonról nagyon fontos, hogy beszéljünk annyiban, hogy ő Magyarországon él, az első olyan előadás, amit nézőknek játszottunk még a színművészetén, az a Lilium volt, amiben Csányi Sanyival játszottam a Julika és a Lilium kettősét, és az egész osztályunk benne volt, és Lukács Andor rendezte, és akkor elhívta Dávidot élőben játszani Andor ebben az előadásban, ő minden előadáson részt vett, és fantasztikus zenéket hozott, ajánlott minden jelenethez, és ő egy olyan típusú előadó, aki nem csak így odajön és kiszolgál egy produkciót, vagy tudom, hogy alárendeli magát, és zenei aláfestésekkel szolgál, hanem ő neki nagyon fontos látni, hogy mi történik, azt kimondja, miért mondja, mert ő nagyon abból nagyon inspirálódik, és komoly ajánlatokat tud tenni zeneileg. Ő egy olyan alkotó ember, akinek fontos az, hogy az egészet átlássa. És hát elképesztően játszik Bachot tangó harmonikán.
Igen, ezt akartam én is kiemelni, tehát amikor az orgona megszólal a színpadon egy közepes méretű hangszeren.
Ez egy őrületes mennyiségű gyakorlás, technikai tudás, odaadás, alázat és hát kíváncsiság, megszállottság eredménye, hogy valaki ezzel a hangszerrel így tudjon ilyen szinten bánni, és ezt is nagyon nagy öröm hallgatni. Tehát itt egyáltalán nem úgy van a zene, azt érzem, nem tudom, hogy te amikor láttad, de itt a zene nem egy ilyen valami kis aláfestő dolog, hanem nagyon-nagyon erős és hangsúlyos.
Nem, abszolút jelenti, harmadik szereplő.
A Dávid ül, ahogy figyel, és aztán ahogy belép zeneileg, és ahogy aztán nagyon szépen elúsztatja a hangot, és újra teret ad a prózának. Szóval az egész egy ilyen pici, olyan, mint egy kis dobozba, hogy bekukkantana az ember fél szemmel, és ott valami nagyon érdekes dolog történik, mert hogy ez a sufniban van mégis, egy pici térben, össze vagyunk így tolva, tehát hogy szerintem nagyon kevés ilyen lehetőség van ma már, hogy elmenjünk egy olyan előadói esre, ami ennyire intim, és ennyire nem akar egyébként hivalkodni, hanem csak ilyen nagyon finoman közvetít ilyen izgalmas dolgokat.
Neked mennyit mesélt John erről az európai gyerekkorról, ami tulajdonképpen ennek az egészesnek valahol a spirituális díszlete, ugye ő török szülőktől származik, de Magyarországon élt, aztán sokat élt Finnországba, tehát tulajdonképpen Egyiptomot leszámítva mindegyik, vagy nagyon sok ország a hazája volt, vagy a hazájának számít. Ő sokat írt erről, nálunk a Kultúrparton is Utam az iskolába címmel jelentek meg ilyen szegmensek az ő gyerekkorából, és ebből a hát szellemi közösségből, meg ebből a különös világból, amiben ő volt diplomata a szülők gyerekeként sokat utazva, és ez azért nagyon átszövi ennek az egész esnek a textúráját. Ő mennyire avatott be téged ezeknek a részleteiben?
Hát mindig kérdeztem, és ő mindig, tehát olyankor ő nem fukarkodott az a válasszal, és sokat mesél, de mindig azt érzem, hogy még nem eleget, mert hát egy ember annyira tágos, és annyi minden, pláne egy ilyen életútban, annyi sok minden van, ami még, úgyhogy mindig van, ami még eszünkbe jut, és rákérdezek, és elmeséli, minden próba alatt végül is egyszer csak följön valami sztori. Mondom, nagyon, nagyon jó, hogy mondtam is neki, hogy olyan jó, hogy az előadás már elkezdett annyiban lazulni, hogy először az elsőnél azért úgy meg voltunk illetődve, hogy most egy olyan, tehát ezeket a verseket azért nem mindenki ismeri, és egy ilyen beavatásszerűsége volt az egésznek, és aztán szerintem úgy estéről estére elkezdett egyre szabadabban áramlani az, hogy ő is többet mesél. Mert jót tesz neki, hogy a versek között ő azért el is meséli, hogy ezt miért írta, mikor írta, mi történt akkor, ami benne van, és ez nagyon, nagyon jó a nézőnek is. Tehát nem csak nekem jó a mesél, hanem a nézőknek is. Úgyhogy remélem, hogy most ez a következő este, mert azt tervezzük, hogy ez most még oldottabb.
Igen, azt ígéri.
Hogy
azt
még
ígéri.
Több ilyen sztorival lesz tele. Nagyon, nagyon izgalmas, tényleg annyira szép, engem hozzám lelkileg valahogy közel áll az egész. Tehát szeretem valahogy, hogy is tudom ezt jól megfogalmazni. A Jumban mindig van valami, annyira, mindig van egy-egy mondat, amin legszésebben hangosan nevetnék, de azért nem tudok hangosan nevetni rajta, mert valahogy mindig közben szorítja a gyomromat az, amiről szó van. Tehát egyszerre belenyúl valamibe, egy-egy versben, ami vagy nagyon szép, vagy valahogy közben annyira sokféle kultúra van benne, mitológia, vagy mindenféle esztétika, ami jó, és közben ott van benne, lüktet benne valami, ami annyira zsigeri és erős. És aztán még van egy-egy olyan kép, vagy mondat, ami meg elképesztően mulatságos lenne, ha nem lenne mögötte az a hajléktalan, akiről szó van, és ül a padon, vagy az a kisfiú, aki vérzik a hóban, és éppen kezet emelt rá, vagy nem tudom, gyerekkorában, és ő se tudja miért. Vagy az a csók, ami egyik első csókok egyike, és akkor közben, ahogy az egy fiú felfedezi egy lánynak a testét, és közben ami átzuhog aztán az évtizedek távolsága, hogy ezt már mégis egy olyan férfi írja, aki már ettől nagyon messze van, és már megtalálta azt, akivel szeret élni, és ott megvannak a gyerekek is, az egész család, és visszagondol erre, tehát annyira, hú, minden ilyen nagyon... Nem tudom befejezni a mondatot, de majd én így kivágjátok.
Nem vágjuk ki, hanem azt javasoljuk mindenkinek, hogy menjen el május 18-án a Sufniba, és akkor megértik, hogy a Ámori Gabi mire gondolt, amikor nem tudta befejezni a mondatot.
Hát az ilyen alkati dolog, hogy ki szereti a költészetet úgy, hogy leüljön és tényleg hallgassa, és átadja magát neki, de tényleg javaslom, hogy ne felejtsük el ezeket az előadó művészi formákat, vagy azt a nézője állapotot, amikor nem azt várjuk, hogy hangos zene, nagy szerika, minden legyen körülöttünk, hanem valakinek a képzeletvilágába, aki kortárs, és itt van köztünk, itt mozog köztünk, és nagyon sok dolgot akár hasonlóan is érez hozzánk. Én azt érzem, hogy a Jan világa eléggé most ilyen hülye szó lesz, vagy ilyen reklámszöveg, de egy univerzális, ahogy egyébként sokféle kultúrához kötődik, hogy szerintem sokféle embernek betalálhat az, amit ott hall, Valamiért azt érzem, mert annyira valamilyen dologról beszél, ami fontos az ember életében.
Én is ezt gondolom. Május 18 sufni. Gabi, iszonyan elszaladt velünk az idő, pedig,
jó, oké,
pedig megígértem, hogy beszélgetünk még a jóga órákról a Naphegyen, meg kéne beszélgessünk a következő évadról, hogy mit fogsz csinálni az Örkény Színházban, de szerintem maradjunk abban, hogy csinálunk egy második részt, jó?
Jó.
És akkor a közeljövőben beavatjuk a hallgatókat ezekbe a részletekbe is. Figyelj, egy nagyon fontos kérdés, hogy hál' Istennek most már egyre nagyobb divat, hogy a fesztiválokon, bármilyen fesztiválról is legyen szó, de van színház, pláne ilyen kisebb kamaraszínház. Hallottál-e valamit róla? Terveztek-e esetleg olyat, hogy viszitek ezt az előadást a nyáron ide-oda, amoda?
Nagyon örülünk, hogyha elhívják. Mi nagyon örülnék, hogyha meg pont oda való. Sőt, szerintem egy olyan közegben, ami volt más előadás, amit így vittünk, és játszottunk Pajtában, vagy a Gyarmati Fani naplóját nagyon sok helyen, szabad ég alatt, romok között, sátorban, tényleg mindenféle helyeken, és mindig jót tesz egy ilyen, ezeknek az intim színházaknak, vagy szövegközpontú dolgoknak mindig nagyon jót tesz egy ilyen nagyon erős, autentikus közeg. Tehát ezek a fesztiválok mindig egy olyan helyre rakják, vagy húzzák be mégis az anyagot, ami egyszer csak egy ilyen nagyon különleges helyszín, és az mindig összeadódik azzal a, nem tudom, valahogy olyan random, oda utaznak az emberek, beesnek egy előadásra, éppen hogy ezt meg tudják nézni, máshova nem jutottak be, ide bejutottak, tehát hogy van az egészben mindig egy ilyen nagyon élő, kicsit vásári hangulat, ami jót tesz mindig az ilyen anyagoknak, úgyhogy nagyon jó lenne, meg pont odavaló tényleg.
Hát úgyhogy szerintem is.
Reméljük, van, aki egyszer csak fölhív minket, hogy nem akartok eljönni valahova.
Így legyen. Gabi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket. Hámori Gabival beszélgettünk az Egyiptom és más hazáim című Jan Togay estről, ami május 18-án lesz, 19 óra 15-kor a
Sufniban,
és reméljük még sok más helyen is. Gabi, köszönöm én is, és akkor nagyon szépen.
Várunk mindenkit szeretettel. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is, szervusz.
Szervusz.
Hámori Gabriellát Kalmár András kérdezte az elmúlt 20 percben. Most hallgassuk meg közösen a híreket, ezután pedig várom vissza önöket az egészségkóddal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.